Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A vendégünk Kovács Imre, hát ez most egy nagyszerű alkalom, hogy Kovács Imre interjút készít Kovács Imrével, szociológus, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Üdvözlöm, szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát több szempontból is érintettje vagyok ennek a mai témának, ugye abban a szerencsében részesültem, hogy én 65-ös vagyok, tehát pontosan beleszülettem az X generáció legelejébe, és én leszek az, amire legtöbb ilyen következtetés majd vonatkozik, például a nyugdíjjal kapcsolatban, de nézzük meg, ugye, amikor az X generációról beszélünk, akkor valóban, ahogy már itt ezzel bevezetőben, és pontosabban az előbeszélgetésben hirtettük, általában az amerikai X generációban előttünk, a róluk szóló könyvet talán olvasta, aki olvasta, hát egy kicsit más helyzetben voltak ők ott, hogy New Jersey-ben éltek, flanering, kockás flaneringet hordtak, farmer nadrággal, és így lazák voltak. Ránk ez nem egészen így van szabva.
Nem egészen így van szabva, de ami egy aktuális kutatás, ami kapcsán szerintem én itt ülök, és abban a megtiszteltetésben már hiszem, hogy beszélgethetek. Annak az alapvető megállapítása, hogy ez a generáció, hogy úgy mondjam, boldogtalan, vagy speciális mentális problémákkal küzd, aminek a hátterében persze egzisztenciális politikai értékzavarok, nagyon sok minden más is meghúzódik. Ebből azért sok minden Közép-Európában és Magyarországra, a magyar társadalomra is érvényes, még akkor is, hogyha az amerikai X generáció, vagy a világ más társadalmainak az X generációja közt persze meglehetősen nagy különbségek vannak.
Pont ezzel gondolkoztam, hogy ugye ez 65 és 80 között születettekre vonatkozik, hát egész más problémákkal szembesültek a 80-ban születettek, nem éltek gyakorlatilag a létező szocializmusban, ők már a rendszerváltás gyermekei, ugye mire magukhoz tértek már, itt kitört a demokrácia, ellentétben mondjuk velem, aki 65-ben születtem, és még azért vastagon kaptam ki a Varsói Szerződés és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának az örök melyit, ráadásul Miskolcon, ahol különösen erősen érvényesültek ezek a hatások. Aztán el tudom képzelni, hogy Belgiumban viszont egészen más hatások érték. Mégis mi lehet bennük a közös, vagy mi az, ami mégis valamilyen módon egyáltalán megtarthatónak minősíti ezt az X generációs csoportot, mint csoportot?
Időközben a világot alakító folyamatok, és ez tudom, hogy nagyon általános, de majd konkretizáljuk, jelentős mértékig felgyorsultak. Ha egy kicsit összehasonlítjuk ezt a generációt mondjuk tehát a tőlük idősebbekkel, akkor a világ megélésének a menete korábban születetteknél, akiknek az életére, a szocializációjára mégiscsak nagy befolyással volt az, ahonnan jöttek. Legyen ez paraszti, polgári, vagy éppen munkás háttér. Azt akarom ezzel hangsúlyozni, hogy úgymond elég volt megtanulni, vagy alkalmazkodni az eszmélés korszakába egy értékrendet, utána annak a működésében bízni lehetett. A X generáció számára ez az értékrend már nem túl sokat jelentett, látványosan szembe is fordult tinédzser korszakába, vagy később mindezzel, és főleg gyengébbé vált az az érzés, hogyha besimultam egy rendbe életemnek az elején, azt elfogadtam, akkor azok az iránytűk, amik érvényesek voltak, azok érvényesek lesznek később is. Egyrészt ez nem volt ilyen, mert zavarossá vált a világ erőteljesen a korábbi korszakokhoz képest. Ezzel nem azt mondtam, hogy könnyebbé vagy nehezebbé, annak így nincs értelme, csak zavaros, nehezebben átláthatóbbá, gyorsabban változóvá, az egyszerű ember számára sokkal több ismeretlen élethelyzet keletkezhetett, sokkal gyorsabban, mint korábbi generációk esetében, vagy akár ennek a generációnak a gyerekkorában is. És ugye ez ez az alkalmazkodási kényszer, ez új volt, ezt nem lehetett, vagy nem annyira lehetett iskolában egyáltalán nem, a szülőktől is nehezebben lehetett megtanulni, mert ugye ők más iránytűk és értékek és normák szerint próbálzák az életüket kormányozni, és ugye ez a gyors alkalmazkodási kényszer, ami ráadásul látható eredményekre nem igazán vezetett sehol a világon, ez mégis közössé teszi azokat a mentális, alapvetően mentális problémákat, amelyek úgy tűnik, hogy függetlenül életminőségtől, életszínvonaltól, politikai meghatározásoktól mégiscsak ráültek erre a generációja, legalábbis ugye az alapja, annak a kutatás alapján, amiről most beszélgetünk.
Az kétségtelen, hogy ugye, vegyük például az én szüleimet, akik 1940-ben születtek mindketten, hogy ott a Generation Gap, az kitágult, a generációk közötti hézag kitágult, de hát ez fokozottan igaz a utánunk következőkre. Mondjuk én a Z generációt szemlélve azt látom, hogy ők szerintem jóval messzebb vannak tőlem, mint én voltam annak idején a 40-es években születettektől.
Ezt én is így látom. Ugye mindig nagyon nehéz generációkról beszélni. Részint érintettük már a beszélgetésbe, hogy akik a generáció elején születtek, azok más élethelyzetben vannak, mint akik 13, 14, 15 évvel később. De ha igaz az a tétel, amit mondtam, hogy az értékváltozásokkal, fogyasztási mintákkal, a politikának a változásával, a társadalom összetettségének meg és ugyanakkor fragmentációjának a megnövekedésével, a különféle generációkra zúduló orientációs viszonylagosságot, bizonytalanságot, ezek mind végig nőtek.
Ez milyen mentális zavarokat okoz? Tehát mik az általános tünetek így, vagy mik a tapasztalt ilyen problémák ez ügyben?
Egyrészt, amit elég régen leírt már a társadalomtudomány, hogy az emberi viselkedésnek a nagyon jelentős részét az identitás, a folyamatos identitáskeresés jelenti. Amit én úgy értékelek, hogy minél fiatalabb generáció, annál inkább probléma az, hogy kihez tartozik, mihez tartozik, honnan jön, kinek az értékeit vegye fel, milyen ütemben váltogassa ezt, milyen módokon cserélgesse az egyes irányokba ható identitásoknak az elemeit, mert ez akár naponta változhat jelenleg. Ebből a szempontból minden felgyorsult, sokkal összetettébbé vált, már csak a technikai lehetőségek miatt is, mert hát ha szabad visszautalni arra, hogy ugye olyan, ha jól értem, akkor a 70-es évek második felében volt tínédzser.
Igen, az történt. Hát kazettás, magnó és lemezjátszó.
És ez nem csak azért voltak sokkal szűkebbek az információhoz, mindenfajta információhoz jutásnak a lehetőségei, mert ez egy szocialista államban történt, hanem ennek van egy technikai összetevője is, ahol meg még gyorsabbak azok a változások, amik megnövelik azokat a hatásokat, amiben az identitáskeresés felgyorsulhat, ebbe úgy bele lehet őrülni is, mert most nem tudja az ember, hogy már átvitt értelemmel. Rossz szót használtam, elnézést kérek, bele lehet zavarodni, igen. Mondjuk inkább ezt, és ebben valahol elvész, vagy megvan a veszély annak, hogy elvész az egyéniség, ebben ez a generáció valahol középen van, mert élethelyzetéből adódan. Hozzuk be itt a beszélgetésbe az egzisztenciális helyzeteket.
Abszolút.
Mert ugye nem véletlenül szendvics generáció neve ennek a generációnak, akinek bármilyen lelki bajai vannak, mégis leginkább hegy kell állni a nála fiatalabbak és a nála idősebbeknél is. Egyrészt azért, mert a nála idősebbek ugye a szülei generáció sorok következtében támogatásra szorul, anyagi, mindennapi vagy mentális értelemben is, és hát ugyanígy támogatásra sorulnak azok, akik utánnak jönnek, hiszen az élet alapjait megteremteni, lakáshoz jutni, sok minden mást még ezt hozzá lehet sorolni, mert nem egyszerűen az élet egyszerű fenntartása a cél, vagy a kihívás, hanem sokkal több minden tartozik a jelenlegi fiataloknál ahhoz, hogy úgy mondjam, általános szinten megtalálják a mindennap élhető, a mindennapok megélhető formáinak az anyagi hátterét. Ez ismert módon nehezebb, tehát ez irányba is egzisztenciálisan elkötelezett a középgeneráció, és akár tudja ezt teljesíteni, az elég sokba kerül. Jelentős energiabefektetésre, plusz munkára, alkalmazkodás egy nagyon zaklatottan változó világnak a viszonyaihoz. Ebben túl sok különbség nincs a közép-európaiak és a nyugat-európaiak vagy az amerikaiak között. Már az zaklatottság és az orientációs értékek zavara szempontjából. Másrésztről, hogyha ezt mégis teljesíteni tudja, ennek a generációnak rámegy az élete, mert az plusz munkával jár, plusz terheléssel, idegileg, sok minden más plusz teherrel. Ha meg nem tudja teljesíteni, akkor egy olyan stressz helyzet, ami szintén csak visszaütést elvezet ahhoz, hogy ez a generáció a leginkább elégedetlen az élet módjával, vagy az életének az eredményeivel, az időseknél ugye ez megint más.
Itt kell megjegyeznem, hogy régen minden jobb volt. De hogy ez most hangzik el, mert hogy pont eszembe jutott, hogy hogy a végletei ennek a dolognak, ugye a kínai porcelánfestő falu, ahol ha egy gyerek megszületett, akkor, és felnőtt, cseperedett, akkor nem kérdezték meg, hogy mi akarsz lenni, mert ott porcelánfestő lett belőle, mert az a porcelánfestő falu volt. A másik pedig a mostani Z-generáció, aki meglát egy koreai pop együttest, és akkor koreai popzenész akar lenni, vagy utána meg svájci horgász.
Igen, de a világnak ez a, hát nehezen használom azt a szót, hogy tradicionális rendje, de mégiscsak a hagyományokból eredő rendje. Körülbelül akkor kezdett megszűnni, és meg is szűnt, mikor ez a generáció megszületett. Ez a 60-as, 70-es évek. Hogy?
A tévé tett tévedhetetlenné.
A tévé és sok minden más. Eltűntek azok a nagyon jól, nagyon jó, nagyon erős kibocsátó erővel rendelkező társadalmi csoportok, amelynek világosak voltak a határai, a normái, a viselkedésre, magatartásra, kötelezettségekre, sok mindenre vonatkozó normái is. Ezek felolvadtak. Nyugaton vagy a fejlett világ más helyszínein, már Nyugat-Európához viszonyított más helyszínein, ez egy kicsit gyorsabban történt meg, de ez megtörtént Magyarország vonatkozásában is.
Totem és tabu. Ja, hogy azt gondolkozom, igen, a rituálék, a természetesség, hogy egy református faluban református lett. Ez a szabályrendszer, ez világos volt, egyértelmű volt. Nem kellett megkérdezni, hogy mikor lesznek az ünnepek, és hogy mit kell fölvenni. Ezek a dolgok tényleg segítették az embert, mégis úgy élte meg ezt egy csomó ember, hogy ezt ők korlátozzák, bezárják, ő szabad akar lenni, buddhista akar lenni, és rövid nadrágban akar járni, és ez a felszabadulás akkor elhozta a bűn, ami magában hordja a büntetését.
Én nem használnám azt a szót, hogy felszabadulás, én inkább azt használnám, hogy elszakadás. Ennek jelentős különbsége van. Én inkább ezt elszakadásnak látom, mert ha végső mérleget akarok vonni, akkor nagyon nehezen tudnám azt megalapítani, hogy annak pozitív vagy negatív az előjele. Rengeteg pozitívuma van, mert az emberi élet szabadság tartalma, vagy szabadságfoka az kétségtelenül megnőtt, de ugyanakkor ez egy kényszer is. Ez egy közismert felismerés társadalom tudományokban, hogyha sokfajta hatás ér kulturálisan, életvezetés szempontjából, életminőség, életmód szempontjából, akkor az egyrészt nem olyan nagy baj, mert sok mindenből választhatok az egyéniségemnek, vágyaimnak megfelelően, másrészt viszont rá nehezedik erre a generációra is, persze az előtte, meg az utána jövőre is, csak más súllyal, nem olyan egzisztenciális abroncsokkal, mint amiről az előbb beszéltünk, a választ a stressze.
Az a felelőssége.
Felelőssége is, meg stressze is, aminél mérlegelni kell. Elmehetek-e buddhistának, hogyha a gyerekem lakására kellene pénzt csinálni. Nagyon triviális a példa, de ezt ennek ugye nem ennyire egyszerűen kódolható alapelemei, ezek ott vannak a mindennapi életben. És ez a stressz, ez legalább annyira megülheti egy generációnak a mentális világát, a lelkét, mint az a fajta bezártság, amiről a beszélgetésnek ez a fordulata indult, hogy be kell tartanom azokat a formákat, amiben születtem.
De ezek a formák meg is védenek engem. Tehát meg is védenek. Biztonságot adnak, és nem kell minden helyzetre kidolgoznom a saját rituálémat, mert készen kapom őket. Ugye ez a két szemlélet, a közösség érdekei fontosabbak-e, vagy az egyéni érdekek?
Igen, csak ugye ez különösen abban a korban, amikor ezeknek a döntéseknek, vagy annak a választásnak, hogy bonyolítsam-e úgy az életemet, ami ki van téve ezeknek a döntési helyzeteknek és stresszes helyzeteknek, vagy pedig próbáljam-e betartani azt, amit bármilyen kibocsátó közegből hoztam. Ugye ez az életszakasz, ez a késő tínédzser kor, vagy a kora felnőtt kor, amiben már eléggé zavarossá vált a világ, mert hát ugye ez a 80-as évek közepe, második fele, amikor már viszonylag szabadon érvényesülnek a fogyasztási minták, bár kielégítetlenek Magyarországon is. Lásd ugye a Bécsbe vándorlása, vagy ma digál se kellett menni.
Köztünk és a fogyasztás között általában ilyen kirakat üvegek voltak, igen, amin keresztül néztük.
Hatása érvényesült, ugye. És ugye az, hogy ott a elég erős matériából megcsinált kirakat üveg, amit nem lehetett keresztül menni, az önmagában egy stressz helyzet volt, ezért is ugye ez is az egyik alapja volt annak, hogy minden további nélkül belement ez a generáció is abba, hogy elmúljon a régi világ, majd a szocializmus. Sok-sok ugye szabadságjog hiányzott belőle, ez megint ilyen stresszként hathatott, de utána nagyon nehéz volt a politikai jellegű szabadsággal is mit kezdeni, mert ha az előbb azt mondtuk, hogy a 80-as évek második fele, amikor az eszmélés időszaka jön el ennek a generációnak, erre rájön a 90-es évek, ami sokkal zavarosabb volt, mint a 80-as évek, legalábbis Európának ebben a régiójában.
Igen, ne különösen. De hogy azt gondolnám, én legalábbis, hogy akkor biztos van egy egészséges arány, illetve, hogy az egyéntől is függ. Tehát lehet, hogy én alkalmas vagyok arra, hogy éljek a szabadsággal, a döntéseimet meghozzam, a felelősséget fel tudom vállalni, és ez nem is öl meg engem. Van, akinek még arra van szüksége, hogy a közösség megtartó erejére bízza magát, kövesse a rituálékat, és élje azt az életet. Ez összeegyeztetőnek tűnik, tehát nem gondolom az egyik kizárja a másikat.
Nem feltétlenül zárja ki a másikat, ez ugye egyéni szinten kombinálódhat össze, vagy éppen zavarodhat össze. Kérdés persze, hogy az előttünk járó generáció, tehát a szülői generáció, a X generáció esetében mit szól ehhez, hogy veszi a szabadság választását, vagy keresését és a mindennapok lüktetésében való lubickolást, még akkor is, hogyha ez a fuldoklónak a lubickolása, illetve, hogy ez hogy ítéli meg az utánuk, a ennek a generációnak a leszármazottainak a generáció. Elutasítja, nem utasítja el, ad egy olyan formát, lassan ez a generáció is, ugye hát a legidősebbek 60 év körül
én most
vannak.
Az abszolút 60 fölött vagyok.
Az már jön. Azért olyan kor, mikor lassanként elkezdenek az emberek azon gondolkozni, hogy mit hagy maga után mindenfajta értelemben, és ebből nagyon nem kihagyható, hogy a mit tudod biztosítani a gyerekei számára egzisztenciális, de másfajta értelemben is. És egyáltalán nem biztos, hogy azt a döntést, hogy megpróbálok ilyen vagy olyan vagy amolyan hagyomány vagy hagyományból öröklött minták szerint élni, azt szerint bonyolítani a konfliktus helyzeteimet, minden mást, vagy pedig szabadon, kényszer alatt szabadon, vagy a szabadság kényszere alatt dönteni az ilyen-olyan-amolyan életúton való elindulások között, ettől hogy egyre inkább nem válik függetlenni az, hogy ehhez mit szólnak, akik előttem vannak, és mit szólnak, akik utánam jönnek, és azért az nem automatikusan kiérdemelt elismerés, vagy követés. Ez is esete családját, egyéni életsorsokat, sok minden, de ennek a függvényétől változhatott.
Azon gondolkoztam, hogy oké, ez ugye több szinten érvényesül, nyilván van egy család, és azt mondom, hogy én apaként a gyermekeimmel kapcsolatban a protestáns etika szabályait próbálom betartani, egy ilyen életet próbálom felépíteni, ők majd föllázadnak és élik a saját életüket, mindegy, ezt próbálom. Engem mindig ott, a problémát én ott látom által, amikor egy társadalom, egy állam azt mondja nekem, hogy mi a békepárti keresztények vagyunk, és most pedig mindenki békepárti keresztény, vagy azt mondja, az is probléma, hogy valósítsd meg önmagad, éld meg az álmaidat, azt csinálsz, amit akarsz, én nem segítek neked benne.
Az egyik se optimális, és most pláne egy viszonylag a téma fontosságához hasonlítva rövid beszélgetésben nem tudunk különbséget tenni pozitív-negatív viszonyban az egyik fajta állami és a másik fajta állami viselkedés szerint, mert ugye meglehetősen plurális volt az, amit 90 után a politikától a társadalom és a generáció is kapott, mert a nagyon nagy szélsőségek kivételével mindenfajta érték és norma megjelent a politika kínálatában. A politika ugye furcsa módon települt rá az emberekre, időben, ahogy előre haladunk, az még furcsább formákat öltött, erőteljesebbé vált a manipulatív része, és most nem mondtuk, hogy a politikai spektrumnak melyik oldaláról beszélünk.
Mert nem is fogunk ebbe belemenni.
Értelmetlen is, mert ami technikailag az egyik úgymond oldal felfedezett és alkalmazott, a másiknak is, hogyha talpon akart maradni, alkalmaznia kellett, pont. De ez a fajta hatás, ez ugye erősödik, részint magyarázható is abból, amit elmondtunk, mert azok az ember, azok a tömegek, azok a generációk, akik más-más arányban, vagy más-más formában vesztik el a számunkra iránymutató intézményeket, társadalmi csoportokat, vagy belsőségesebb kisebb társadalmi köröket, azok számára, vagy azok számára, ami végsősorban a teljes társadalom sokkal könnyebb manipulatív módon viselkedni, mert nagyon nagy tömegek elvesztették az irány. Keresik az identitásukat, kanyarodok vissza a 10 perc ezelőtt elmondtakhoz, és az a politikus, vagy az a politikai erő, aki hatékonyan tud olyan világlátást és ehhez tartozó életmodellemeket kínálni, az ugye nyerhet a politikában. Éppen ezért minden politikus és mindenki, aki ezt a fajta politizálást szolgálja, mindent megtesz azért, hogy ebben hatékony legyen.
De most elképzelem magamnak azt a hatalmat, amelyiknek nem elsődleges célja a győzelem, a hatalom megtartása, hanem valóban szeretne beavatkozni a társadalmi folyamatokba, és azt látja, hogy Jézusom, hát vidéken mindenki szintetikus drogokat fogyaszt 12 éves korától, és széthullik az egész, hát akkor elég nehéz helyzetben van, hisz egyrészt ugye nyilván az jön elő belőle, hogy úristen, hát akkor vissza a kezdetekhez, organikus társadalom, a falu, a klán, a nem tudom melyik egysége, a szigorú, nagyon szigorú szabályozás. Másrészt meg lehetetlen ezt a fedőt rajta tartani egy olyan társadalmon, ami az internet vagy bármi révén értesül mindenről, tehát látja az alternatívákat.
Nem állom meg, hogy átvívva a szót azt mondjam, hogy azért ez nem a vidék, ahol vannak drogos problémák, vannak olyan helyek, ahol vannak olyan
természetesen,
helyek. Bocsánat, ja, ez nekem muszáj
nagyon fontos, elmondanom. Nagyon fontos. Nem igaz, hogy vidéken laknak a buta emberek és a városban az okosak, és nem igaz, hogy a Fidesz szavazók a buta emberek és az okosak meg nem.
De ezek most politizáltunk
de lényeg, ezek nem igazak.
Egy picit politizáltunk, de a lényegi dologhoz visszatérve, bárki akar egy, már a politikusi mezőnyben bárki akar egy jobb világot, bárki tartalmilag elkötelezett a magyarok iránt, vagy bármilyen más közösség iránt, az ugye a megszerzett hatalom nélkül béna kacsa. A hatalom megszerzésének meg vastörvényei vannak, ha egyik, vagy másik, vagy harmadik politikai erő mesteri fokon használ úgymond manipulatív eszközöket, nem nagyon teheti meg más, még a legjobb szándékú reformerő se, hogy hasonló eszközöket használjon, vagy ne használjon.
Hogyne.
De hát és akkor... hogy ebből ki tud-e lépni, ha a hatalomra jutott vagy se, az mindig egy nehéz kérdés.
Igen, csak ez úgy tűnik, mintha azt állítanánk, hogy ahhoz, hogy valaki abba a helyzetbe kerüljön, hogy jó szándékúan, jó indulatúan és tényleg önfeláldozóan akár jót tegyen egy társadalommal, ahhoz először már meg kell romlottan tud csak oda kerülni, hiszen előtte azokat a technikákat kell alkalmazni a hatalom megszerzésért, amelyek ezek szembe mennek.
Nem biztosan, hanem egy olyan nehéz helyzetbe találja magát a reformista, vagy akár forradalmi hevületű politikus is, hogy nehéz felismerni azt, hogy a közösség számára mik a vágyott ideák.
De a vágyott, mi a, vagy hogy, szükséges az
nem ugyanaz a kettő, ezt én nem vitatom, de hogy mi, azt mondja erre, megint csak a társadalomtudományra hagyatkozok, hogy mi a közjó. Tudnélik az emberre gondolkodásába is előbb-utóbb az, amit oda a politikai eredeti manipuláció beletöltött, azok úgy jelennek mint a saját értékei lennének. Szeretném elkerülni a napi politikára való utalást, de hogyha...
Szentesíti-e a cél az eszközt? Mert itt így ez a kérdés alapvetően.
Ez ugye attól függ, hogy milyen eredményre vezet egy esetlegesen új összetételű politikai hatalomgyakorló csapatnak a működése egy idő után. Ennek a megmérése, megítélése nagyon nehéz, mert hogy a másik oldal az egészen biztosan kritizál mindenfajta eredményt, és manapság aztán a bizonytalanságnak az egyik alapja az is, hogy lassanként a hétköznapi ember, de még a diplomás, vagy még aki professzionálisan a társadalom kutatással is foglalkozik, elég nehéz a valós tény, a valós szám, a valós érték felett gondolkozni. Ha bármilyen társadalmi esemény vagy társadalmi folyamat megítéléséről gondolkozunk, akkor abban nem csupán az ilyen-olyan, amolyan oldali politikai hátszél miatt lehetnek bizonytalanságok, hanem a tudás és a tudástermelés és a tudástermelőkre is mindazok a folyamatok, amiről beszéltünk, generációs tartozástól függetlenül ránehezednek, rátelepülnek, és ez nagyon nehézé teszi annak a eldöntését, amit kérdezett, na de hát meneküljünk vissza a 19. század, a 19. századba, ugye a nagy valószínűséggel, amit a reformkor alkotott, igaz, hogy nem 48-49-ben, hanem azt követően, de mégiscsak egy óriási teljesítmény, aminek már a korszakban megvoltak a szintén jó indulatú politikai gondolkodók, vagy politikai vezérszerepet vívők oldaláról megvolt a kritikája. Ez mindig nagyon összetett, mert hogy nem akarnám ezt a vitát
ami eszembe jutott, hogy ha én érvényre akarom jutatni a közjót, én nekem van egy hitem, és van egy erős tudásom azzal kapcsolatban, hogy mi lenne a társadalomnak, hogy legyünk Franciaországban. Hány embernek vághatom le a fejét ahhoz, hogy ez érvényre jusson, vagy hány ember lefejezése után van az, hogy hát ez már akár, tehát ez már nem lehet jó, ami ezután következik, hogy a fél országnak ugye a giotin lecsapta a fejét. Tehát ezért van egy határ, minden bizony.
Hát van egy határ, talán egyiknek se kellett volna lecsapni a fejét.
Viszont van nélkül megoldhatatlan, hogy érvényre jusson ez a dolog, a forradalom.
Technikailag azért elég sok más lehetőséget is el tudok arra képzelni, hogy semlegesítsen valaki politikailag.
Nem az akasztásra gondolunk, hanem az életben
nem
hagyásra.
Nem a kivégzés. Tehát a politikai, hát lehet börtönbe zárni, elvenni a politikai jogait, ami nem feltétlenül kivégzéses módszerrel rendez.
Már érdekes, hogy Ceaușescu házaspár esetében ez a dolog, az ott egy racionálisan végig gondolt dolog volt, ha börtönbe kerülnek, akkor ez nem fog lezárulni addig a pillanatig, amíg életben vannak, ezért teljesen racionálisan és rettenetesen azt a döntést hozták, hogy megölik őket, és ezzel befejezik ezt a fajta folyamatot.
Hát ugye ugyanígy racionálisnak lehet tartani a cári családnak a megölését is, és azt ma már azért ezt nem hiszem, hogy sokan fogadnák.
A racionalitásában nem kételkednek, csak hát az embertelenségében viszont megerősödnek. Lehet-e valami racionális, ami embertelen? Ez egy alapkérdés.
Nem tudom, de elég messze mentünk a generációs problémáktól, és olyasmibe futottunk be, amit mi most itt nem fogunk megoldani.
Ami az egyikünk sem, nekem is én biztos, hogy nem értek hozzá olyan szinten.
Én mernék erről beszélni, de ez egy soha véget nem érő beszélgetés, pláne ha még 8-10 ülnének az asztalon.
És semmi baj, egy soha véget nem érő beszélgetés a legjobb dolog a világon, ami történhet.
Ebben is egyetértünk.
De az X generáció, itt van ez a generáció, látjuk, felmérjük, a diagnózis megvan, lehetett tenni bármit, vagy az fog történni, mint általában ilyen esetekben, megöregszik, meghal, és ezzel a probléma megszűnik.
Mit nevezünk meg problémának?
Ezt a mentális probléma halmazt, amit cipel ez a generáció.
Nem lehet tudni, hogy az idősebb korba jutva mit tisztul le a világban. Ugye nem arra felé tendálnak se a hétköznapjaink, se a nagy politika, hogy ugye kevésbé zűrzavaros időszak következik, amikor nyugdíjba kerül formálisan nyugdíjba kerül, de hogy kicsit vissza lép, mert hogy az, hogy az utánuk jövőket, ha nem pénzzel, akkor azzal kell támogatni, hogy ugye ők kezdenek el futkorászni az életforrásainak a megteremtése miatt, meg a fiatalabbaknak a foglalkoztatási viszonyai azok sokkal összetettebbek mások, mint az addig megszokott.
Viszont azt is gyanítom, hogy ön is dolgozik.
Persze.
És én is fogok.
Ebből ered az, hogy olyan jellegű segítség is szükséges, ami a X generáció után, tehát az unokáinak a felnevelésébe be kell segíteni. Akárhányszor találkozok kollégámmal, akik még bőven képesek lennének arra nyugdíjasként is, hogy intellektuális teljesítményt nyújtsanak, megkérdezem, hogy mit csinálsz, és akkor a válasz az, hogy hát 3-4 unokám van, muszáj a bölcsibe, iskolába, mit tudom én, hova, hordásba besegíteni.
De ők abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem hal éhen, hogyha nem dolgozik 70-80 éves.
Hát megél egy vagy valahogy el van egy ilyen szinten, ne hagyjuk ki ebből az összképből azt, hogy ugye az a társadalmi csoport, ami képes arra, hogy hangot adjon, megjelenítse, akár tudományba, akár politikába, akár művészetbe, akár a média világába ennek a generációnak a búját és bajait, meglehetősen nehéz egzisztenciális helyzetben van. Ez ugye mért adatok bizonyítják, hogy van egy nagyon erőteljes lefelé szállás, jövedelmeket, meg életmódot, meg ilyesmit tekintve, és ugye nem csak a generáció maga van egzisztenciálisan nem könnyű helyzetben, hanem még egyszer azt mondom, hogy akik hírt hoznak róla, ott is egy rossz kedvet, amit kifejez, vagy éppen fel is erősít, pontosan magyaráznak azok a folyamatok, amik speciális körülmények között a magyar társadalomban is itt radikálisan megtörténnek, na de hát az úgynevezett középosztály vagy középrétegek állapota a föld társadalmaiban is nem a legjobb szakaszában van.
Úgy nagyon érdekes, mert ez pont a Rémrendes Család magyar címet viselő amerikai sorozatban mutatták ki, hogy Al Bundy, a cipőárus, akinek a főszereplője, az ő már ott abban a házban nem élhetett volna meg 20 év után. Ez az Egyesült Államok ugyanígy változott. Akkor már egy cipőáros nem volt saját, vagy nem bérelt saját házat, ott bérlésről van szó. Ugyanúgy ment le ott az X generációnak a megélhetési színvonala, mint akár bárhol máshol.
Ezek megint mért jelenségek, hogy egy nagyon nagy kisesség kezén koncentrálódik a világ vagyonának, vagy erőforrásainak a nagy része, és ugye minden folyamatnak a másik oldala az, hogy a társadalom középén levő csoportok ugyan relatívan, mert jobban fogyaszt, mint 20 évvel vagy 30 évvel ezelőtt, mert egyszerűen sokkal több minden áll a rendelkezésére, de mégis úgy éli meg ezt a korszakot, mint a pozícióinak a gyengülésének az időszakát.
De miközben folyamatosan arról hallottunk, és nem csak mi, és főleg nem csak a szocializmus alatt, hanem bárhol a világban, hogy az ollónak záródnia kell, a leggazdagabbak és legszegényebbek közötti távolságnak csökkennie kell folyamatosan, hát nem.
Minden információ arról szól, hogy az ollóval talán már nem is lehet bemérni. Nem is olló, hanem valami más eszköz kellene találni, de hogy ezek a különbségek nőnek. Ráadásul ugye a középréteg vagy középosztályok alatti társadalmi csoportok is mindenképpen szeretnének beemelkedni ebbe a társadalmi rétegbe, ami az állami és egyéb forrásokért folytatott versenyt is ebben a vonalkozásban is megerősíti.
Igen, mert hogy amit nem tudom, a nyomorútakból ismerhető borzalmas szegénység, azt gondoltuk, hogy na ez fog megszűnni legelőször,
és nem. Az se szűnt meg, akár erről világviszonylatban beszélünk, hogy különösen nem szűnt meg, de az európai társadalmakban sem szűnt meg. Átalakult az arculata, talán már nem az éhenhalás a legnagyobb veszély, mert ez egy nagyon vékony, nagyon rossz helyzetben levő társadalmi rétegnél, minden társadalomnál van egy ilyen, de hát ez fölött nem a mindennapi éhezés feltétlenül a probléma, hanem különféle elfogadható, vagy nekik is járó alapszintű fogyasztási vágyaknak a kielégítése.
Ugye elég akkoriban emlékszem rá, legalábbis nekem nagyon beragadt ez a történet, amikor egészen távol India valamelyik egészen elhagyatott részén a bűnözés megjelenését társították óriás plakátok megjelenéséhez, mikor is megjelentek, mint az Adidas, vagy az ilyen nagy sportszergyártó cégek, és kirakták azt a cipőt, és onnantól kezdve arra cipőre szüksége volt az embereknek, miközben ugye a lehetőségeik nyilván nagy részüknek nem volt megadatva, hogy ezt a cipőt valahogy megvásárolja, és ebben a pillanatban elindult egy ilyen nagyon rossz, furcsa bomlási folyamat. Úgyhogy...
Hát aminek részint a különféle, a bűnözés különféle formáinak a felerősödésére a következménye, de amikor a dolgozásnak a hátterét kutatja nyilván az ember, akármelyik generációba, annak is mindenhez erős köze van.
Igen, de hogy mi lenne a megadás, pont ezen gondolkozom, hogy a társadalomnak egy részével eltitkolni azokat a dolgokat, azokat a egyszerű fogyasztási cikkeket, szórakozási formákat, stb.
Ez nem út, ez nem, nem lehetséges, nyilván, mert a fogyasztás világa oly mértékig szervezett, hogy az úgyis el fogja érni a társadalom nyilván minden szegmensét. Nem lehet.
De elmagyarázni se lehet nekik, hogy ja figyelj, ez nem nektek szól, hát itt csórók vagytok, ez azoknak szól, akik megengedhetik maguknak.
Ez elképzelhetetlen, még egyszer mondom, ugye azok a mechanizmusok, amik felkeltik az emberek vágyát a fogyasztásra, ezeket megállítani nem lehet még. Még egy nagyon-nagyon autoriter katonai szervezettségű államban sem.
Hát akkor viszont ott vagyunk, ahol annak idején voltunk, hogyha a mi osztályunkat külditek el, hogy megvívják azokat a háborúkat, amiből ti szerteztek ezekre a javakra, akkor mi be fogunk törni az otthonaitokba, és el fogjuk venni tőletek.
Ehhez kellenének olyan politikai erők, akik ezt megszervezik, mert...
Ezt egyénileg szervezik jelenleg a bűnözők például.
Igen, ez biztosan így van.
Forradalom ugye, nem lesz már nagyon.
Másra gondoltunk, mert ugye...
Ja, bocs, igen.
Nem, ugye a bűnözés volt az, amit említett, én meg a forradalomnak a lehetőségeire örülök kezdtem el gondolkozni. Forradalmi helyzet, azt nem látom, hogy lenne, mert ahhoz...
Bár Nepálban, ami most történt, az rendkívül izgalmas. Mikor is a Z generáció egyszerűen elsöpörte a politikai vezető réteget, de mindenestől, és ott állnak ezek a 22, 23, 24 éves csávók Nepálban, és azt mondják, hogy hello, mostantól ezt már annyira, tehát már boomernek is öreg vagytok. Most megmutatjuk, hogy kell csinálni. Ott ez, ugye nyilván ott egy kicsit azért más, lazább volt az a szerkezet, amit le lehetett rombolni. Ez Európában, vagy a nyugati civilizációban, ez elég valószínűtlen. De hogy ahogy a generációs hézag megnőtt, úgy az a várakozási idő is egyszerűen kibírhatatlanná szabad, hogy azt mondja, én ezeket a trottyos vén hülyéket, akik vezetik az országot, várjam meg, amíg meghallnak. Hát nekem nincs annyi időm.
Hát azért bizonyos jelek tapasztalhatók Magyarországon is, mert amennyire, ha jól olvasom a ifjúsággal foglalkozó kutatásoknak az eredményeit, azok arról szólnak, hogy az utóbbi néhány év eredve a Covid-tól, amikor nagyon magára maradt a, nem a minden generáció, de a legfiatalabb generáció.
A gyerekek másképp élték meg nyilván.
És nagyon, nagyon mély mentális problémák sorozata származik a Covid időszakból. A minden generáció esetében, de a fiataloknál különösen ezt fogadjuk el, ez biztos, ez mérhető volt. De hogy addig egy érdektelenség jellemezte inkább a fiataloknak a politikával való viszonyát, sok ok miatt, viszont ez megfordulni látszik, erősödni látszik maga az érdeklődés is, maga a részvételi szánték és maga az aktivitás is, tehát ha nem is feltétlenül barikádépítésben nyilvánul ez meg, de hát majd meglátjuk jövő év tavaszán, hogy az adott formák közt a fiatal generációt, ezek a fajta az indulatok hova vezetik, és ott mi történik?
Bizonyára vezetni fogják, vagy mozgatni fogják, csak azt gondolom, hogy ha benn maradnak az adott keretrendszerben, az adott szabályrendszerben, akkor a vezető generációnak megvannak a technikai és a rutinja, hogy ott féken tudja őket tartani, hiszen ez pont akkor működik, ha kikerülik azt.
Rögtön egyetértek ezzel, hogyha a mondat vége egy mondat végén nem egy pont, hanem egy kérdőjel szerepel.
Ezen nem múlik, kérdőjel.
mert nem tudhatjuk, hogy ez mire vezet. Hát vannak jelek arra, hogy legelőször választók, vagy a másodjára választók, tehát a 20 év körüli társaság politizálása, vagy legalábbis egy rétegének és egy nem kis rétegének a politikához való viszonyulja most más, mint 4 évvel ezelőtt, vagy akár 2 évvel ezelőtt is volt, hogy ez mire vezet.
Igen, csak tudjuk, van nekem az a kérdésem, hogy lehet-e egy reform folyamat során létrehozni forradalmi változást? Tehát, hogy ez működhet-e? Úgy tűnik, hogy nem, tehát ez egymást kizáró fogalmak, már pedig lehet, hogy a tempó miatt egyszerűen túl lassú lesz az a dolog, ami a szabályokon
belül. Annál is inkább, mert bárki bármilyen változtatást hangoztat most a jelenleg meglevő politikai erők közül, olyan fajta változás, még egyszer mondom, akármelyik politikai erő tudja ezt a következő választások eredményén felhasználva megvalósítani, biztos, hogy nem találkozik a úgymond a magyar emberek igényeivel, ha az túl gyors, túl radikális lesz. Mert közhely, ugye a magyar választó is mindegy, hogy kormánypárti, vagy Tisza követő, vagy baloldali, vagy bármilyen, nagyon is akarja a változást sok vonatkozásban, de nem akarja, hogy a biztonsága és az életének azok a keretei, amiben mégiscsak megvan valahogy, ennek a stabilitása változzon.
Minden maradjon ugyanúgy, ahogy volt, de legyen egészen más. Ugye ez az elvárás, sajnos lejárt az időnk, ez olyan szörnyű, fél percig maradt, pedig azért most még egy ilyen 4-5 órát erről, én nagyon nagy élvezettel tudnék beszélgetni, mert hogy ez számomra egy lenyűgözően izgalmas beszélgetés volt. Kovács Imre szociológus, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutató professzora volt a vendégünk, a reggeli személy, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Én egy gyors kereséssel elég sok könyvet, szerkesztett könyvet és interjút találtam. Nézzék meg, ott egy csomó dologra választ kapnak, amire nem tudtunk most válaszolni. És nagyon köszönöm, hogy itt volt.
Én köszönöm.
Viszontlátásra, minden jót.
Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.